Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel. Mindenek előtt Somogyiné dr. Peti Krisztinát és dr. Kézdi Anikót, pszichológus társaimat, akikkel együtt fogunk beszélgetni. Hát a depresszióról. És nagy szeretettel köszöntjük Röder Juditot, állandó segítő társunkat, akinek sokat köszönhetünk. Attól nem féltünk, hogy ma üres lesz a terem. Megnyugszik az ember, nem csak engem érint a téma. Belekezdünk, nem könnyű téma ez, de próbálunk arra figyelni, amit a képen látunk, és ez végig el fogja kísérni a ma esti előadást, hogy a száraz fából, a megkérgesedett fából az Úristen tud úgy hajtást kihozni, új hajtást, ahol nem is gondoltuk, el se tudtuk magunkról képzelni, vagy a másikról, és az Isten leleményes, az élet Istene is tud adni új hajtást, szóval ebben a reményben kezdünk beszélni az életünknek erről a sötét oldaláról. A fogalom tisztázáshoz fontos az, hogy a depressziót, a lelki sötétséget, a szomorúságot, a kedvetlenséget, ezt több dimenzióban is megéljük. Egyetlen ember éli meg, de ennek a lelki szomorúságnak, önmagunk elhagyásának, ennek van több dimenziója. Van egy testi, biológiai oldala, testi fáradtság, az agyműködés, az elégtelensége, van pszichológiai oldala, és van ennek egy spirituális, teológiai oldala. Tehát egyetlen ember éli meg valahogy ezt a lelki szomorúságot, magába zuhanást, és a szétszedés az az absztrakció. Tehát az a mesterséges. A valóság egyetlen. Most mi is egy kicsit szét fogjuk szedni síkokra a lelki szomorúságnak az okait, de a valóságban nekünk ez mindig valahol összeér. Minden mindennel összefügg. A teológia régóta ismeri ezt a lelki szomorúságot, kedvetlenséget, ezt úgy hívják az első századoktól, hogy akédia. Magyarul lefordíthatatlan. Tulajdonképpen arról van szó, Evagrios Pontikos olyan szépen leírja, magunkra ismerünk, a szerzetesünk ül a cellájában, ilyen barlangszerű cella, és olvassa a szentírást, és aztán rájön, hogy nincs kedve szentírást olvasni. Lefekszik, a feje alá teszi a szentírást, aztán rájön, hogy kemény ez a könyv, föl kell, nem tud aludni. Kinéz a cellájából, jön-e valaki meglátogatni? Senki nem jön. Elkezdi szidni a többi embert, hogy miért nem jönnek meglátogatni. Lassan dél lesz, a meleget nem bírom, nincs kedvem semmihez, és az egész délután ilyen mérgelődésben, kedvetlenségben telik el, és a szerzetesünk egy idő múlva szeretné otthagyni a cellát, otthagyni az Istent, otthagyni az életállapotát, menekülni ettől. Régóta ismert az akédia, ezt jelenti, hogy az ember úton van az Isten felé, és amikor elkapja ez a lelki sötétség, fáradtság, kedvetlenség, akkor legszívesebben menekülne. Magába zuhan és menekülne. Akvinói Szent Tamás úgy hívja az akédiát, hogy ez a legrosszabb rossz. A legnagyobb erény az a szeretetnek az erénye. Így hívja, hogy az erénye királynője a szeretet, és ami a szeretet ellen van, az az akédia. Tehát ebből nagyon sok rossz, kedvetlenség tud még fakadni, szóval ókortól, középkortól kezdve a kereszténységben ezt az egyik legnagyobb bajnak tartották.
Az akédia mellett egy másik definíciót, a pszichológusok definícióját is kiírtuk. Pszichológia szerint a depresszió hangulati élet zavara. Tehát a hangulati élet, ez egy fontos dolog. A pszichének egyéb dimenziói érintetlenek, tehát nem szabad összekeverni más pszichiátriai betegséggel. És ez a zavar érzelmi, motivációs, magatartásbeli, gondolkodásbeli és testi tünetekkel is jellemezhető, de nem a gondolkodás zavara alapvetően. Na most itt nagyon szomorú statisztikákat találtunk, amikor utána néztünk. A magyar népesség majdnem egyötöde érintett depresszióban, azért ez egy eléggé nagy szám, és Európa szerte is az utóbbi néhány évtizedben emelkedik a depresszió száma. Sőt, olvastam egy olyan mondatot is az egyik tanulmányban, hogy a WHO azt prognosztizálja, hogy 5 év múlva, 2020-ban a depresszió lesz Európában a második leggyakoribb betegség, amely munkaképesség csökkenést okoz, azért ez eléggé ijesztő dolog. Ennek az okaira most nem térünk ki, az egy újabb előadást megtölten, azt hiszem. De az is egy nagyon fontos gondolat itt, hogy a depresszióban szenvedőknek csak körülbelül nem egész tizede részesül kezelésben. 9/10 szenved segítség nélkül, és azt is a magyar kutatók már feszegetik ezt a problémát, hogy miért jelent a depresszió olyan nagyon-nagyon nagy stigmát, stigmatizáltság érzést az ember számára. Egyfajta szégyen, amivel el kell bújni, és mivel stigmaként kezelik a magyar, főleg a magyarok a depressziót, ezért nem ismernek segítséget kérni, meg nem is akarnak, hanem azt gondolják nagyon sokan, hogy saját akarat erőből ki lehet jönni belőle. És hát ez sajnos nincs egészen így.
Fogalom tisztázáshoz az is hozzátartozik, hogy azt megpróbáljuk egy picit elkülöníteni, hogy mi az, ami első pillanatásra akár depressziónak látszódhat, de mégsem az. Az egyik dolog, amit itt szeretnénk kiemelni, hogy azok a rossz hangulatok, ilyen nyomott állapotok, lehangolt, rossz kedvű napok, aminek valami konkrét oka van, az nem depresszió. Mik lehetnek ezek a konkrét okok? Például az, hogyha sok munka volt, és napokon, heteken keresztül nem tudtam rendesen kialudni magam. Például az, hogyha valamilyen testi betegségben szenvedek, például elkaptam az influenzát, és ezzel együtt természetesen jár egyfajta ilyen lehangoltabb, rosszabb kedv vagy kedélyállapot. Aztán ide tartozik az is, amikor valami komoly munkán hosszú ideig dolgozom, például egyetemistáknál látni, hogy a szakdolgozatukon ugye hónapokon keresztül küzdenek, és akkor leadják a szakdolgozatot, és akkor utána urrá lesz rajtuk egy ilyen, hát egy ilyen üres hangulat, ilyen levertség, nem tud magával mit kezdeni. Hát nyilván azért, mert hogy ez felemésztette átmenetileg a lelki energiáikat, és akkor kell egy kis idő, egy kis pihenő idő, amíg vissza nem áll helyre az egyensúly. Természetesen bizonyos élethelyzeti problémák is okot adnak arra, hogy ne érezzük jól magunkat. Hát elegendő csak mondjuk arra gondolni, hogy megnézzük a tévéhíradót, és akkor ott látunk elég sok szörnyűséget, és akkor attól nyilván nem lesz jó kedvünk. Ehhez azt érdemes tudatosítani magunkban, hogy az, hogy időnként szomorúak vagyunk, nincs jó kedvünk, nyomott a hangulatunk, ez valahogy az életnek a velejárója. Tehát ez önmagában véve nem betegség. És nem csak, hogy nem betegség, hanem azt is el kell itt mondanunk, hogy a pszichológia az egészséges embert úgy írja le, mint aki képes a negatív érzések átélésére is. Tehát pontosan, hogy az az egészséges ember, aki nem csak örömöt tud érezni, de tud elkeseredni is, tud szomorú is lenni, tud sírni is.
Néha olyan érzésem van, mintha a depresszió olyan lenne, mint a kis gömböc, ismerjük, hogy így begyűjt minden. És egy kicsit is jött egy front, vagy valami, jaj, olyan depis vagyok, ugye öngyilleszek, leszek. Tehát, hogy minden fogalmat, minden rossz kedvünket, vagy rendes gyászunkat, mindent rögtön ide besorolunk. Ezt én azért tartom veszélyesnek, mert akkor nem úgy fogunk gyógyulni. Tehát, hogyha összekeverjük a dolgokat, akkor nem keressük az igaz gyógyulást. Én nagyon fontosnak tartom, hogy szabad sírni, szabad rossz kedvűnek lenni. Picit én az okokat, amit mondott Krisztina, hogy mennyire magas lesz Európában a depressziósok száma, az okokat én abban látom, hogy mindenki jól akar élni. Jól élni, nem igaz módon élni, az azért nem ugyanaz. És ha azt mondom, hogy én igaz módon akarok élni, ahhoz hozzátartozik az is, hogy olykor van rossz kedvem, ha biblikus vagyok, azt mondom, hogy van búzám, de van ott konko is. És ez így igaz, és megélem azt az oldalt is. Természetesen a politika, a média az nem tolhatja azt, hogy ne akarjunk jól élni, mindenki azért szavazott ide-oda, mert jól akar élni. Csak ma ez lett az Isten, hogy jól akarok élni, és nem az, hogy igaz módon élni.
Nem számít depressziónak az a már a depresszív hangulatnál mélyebb, sötétebb állapot sem, amit valamilyen veszteség okoz. És vált ki bennünk. Gondoljanak a gyászra, bármilyen gyászra, ugye a gyász a veszteségre adott reakciója az embernek, és a gyásznak egy alapvető tünete, vagy velejárója, egy eléggé mély depresszív állapot, rossz kedvel, levertséggel, indítékhiánnyal. Tehát a depressziónak sok-sok tünetét megtaláljuk a veszteségre adott reakciónkban, és mégsem nevezük depressziónak, mert ez egy természetes állapot, megint egy természetes állapot az embernek. És fontos is, hogy átéljük ezt az állapotot, mert ha nem éljük át, akkor későbbiekben beszélünk róla, esetleg tényleg valódi depresszióvá fejlődhet bennünk, az el nem gyászolt gyász. Ez a fajta depresszív, visszahúzódó állapotnak az a funkciója, hogy a veszteséggel való megküzdést, a belső munkát segítse. Tehát amíg az ember magába fordul, addig nagyon-nagyon dolgozik magán, a gyászában elengedi az elveszített szemét vagy dolgot, tehát hangsúlyozzuk, hogy nem betegség. Akkor nevezzük betegségnek, vagy válhat betegségé, hogyha nagyon elhúzódik. Gyász esetén azt szoktuk mondani, ha egy évnél tovább tart, ez a nagyon-nagyon szomorú, levert hangulat, akkor már oda kell rá figyelni, és korosnak tekinthető.
Azt a kis gömböcöt csökkentjük, hogy van természetes fájdalom, van természetes veszteség miatti szomorúság. A harmadik, amit szeretnénk kivenni a kis gömbözből, a lélek sötét éjszakája. Ez egy nagyon izgalmas dolog a teológiában. Azt látjuk, hogy olykor nagy szenteket az Isten megtisztel azzal, hogy a kereszt sötétjéből kapnak. Ez nem depresszió. Itt arról van szó, hogy az ember úton van Istennek a teljesebb megismeréséig, és egyszerre azt érzi, hogy minden emberi fogalom, elképzelés elégtelen. Tehát ha eddig használtam világos szavakat, voltak világos képeim Istenről, és ahogy közeledek Istenhez, elégtelenek lesznek. És egy kicsit ez olyan, mint amikor a fényt elvesszük az ember szeme elől, akkor nagy sötét van. És egy picit megnyugszol, nem kapkodsz, a szemed hozzászokik a sötéthez, és egy picit máshogy látunk. Itt erről van szó, hogy az ember halad Isten felé, és van úgy, hogy a szeme elhomályosodik, elégtelenek a fogalmak, az eddigi elképzelések. Ez nem egy hitetlenség, hanem éppen az emberi antropomorf elképzeléseknek az elhagyása. Egy kicsit azt mondom, a keresztény léthez hozzátartozik. Ahogy haladunk az Isten felé, Isten nem ez, Isten nem olyan, ezt a negatív teológiát, ezt őriznünk kell. Tehát ez a győzedelmes, ez az állandó szektás vidámság, nem ez a jellemző ránk, hanem ez a töprengő, keresünk, kérdezzünk, olykor erősebbek vagyunk, olykor töprengőbbek vagyunk. Azt hiszem ez az igazi bút. Ez az igazi Buddha. A lélek sötét éjszakáját átélte nagyon komolyan keresztes Szent János, és aki nekünk kedves szentünk, Teréz anya. Nagyon szeretném ajánlani a könyvét, a naplóját, magyarul is olvasható mindazoknak, akik mélyponton vannak. Nem állítjuk, hogy Teréz anya depressziós volt, mint ahogy Krisztus sem a kereszten, hogy a lélek sötét éjszakáját átélték, és ami ott velük történik, és ahogy ők ezt, ahogy Teréz anya is csodamódon végigcsinálja, erőt tud adni mindenkinek, aki kicsit vagy nagyon sötétben van. Ahogy ő viselte ezt a sötétséget, sőt egy idő múlva azt mondja, hogy megszerettem ezt a sötétséget, egy csoda nagy dolog, és mondhatnánk még szenteket, de egy kicsit olyan távolinak érezzük, kicsit olyan legendásnak érezzük a dolgaikat. Teréz anya itt élt közöttünk, sokan még látuk, és az írásai olvashatók, tehát egy nagyon jó kapaszkodó szerintem. Aki mélyponton van, tessenek csak elővenni és olvasni az ő leveleit. A pszichológiában az az izgalmas, hogy ha jön hozzám egy ember így megzuhanva, a pszichológia meghatározza, hogy itt most depresszióról van szó, vagy a lélek sötét éjszakáról, ami egy teológiai történés, vagy egy lelki betegség. És a kritériumokat azt olyan szépen halljuk a pszichológiától.
Igen, legalábbis megpróbálkozik a pszichológia kritériumoknak egy listájával. Hát ilyenek tartoznak ide, hogy például a lélek sötét éjszakájában a teljesítmény, tehát a munka, akár a másokon való segítés is, hogyha Teréz anyára gondolunk, az megtartott. Tehát megmarad a munkaképesség, míg a depresszióban ugye ez elvész, vagy legalábbis csökken a teljesítmény. Aztán egy nagyon fontos különbség a kettő között, hogy míg a depresszióban elmagányosodik az ember, addig a lélek sötét éjszakájában a bensőséges kapcsolatokra való képesség, tehát az, hogy ápolom tovább a bensőséges kapcsolataimat, az megtartott. Akkor ugyanígy megtartott a humorérzék is, ami a depresszióban elvész. Még egy nagyon fontos dolog, hogy az együttérzés is megmarad. Ugye a depressziós ember pontosan hát magának a depressziónak a dinamikája miatt egyre inkább magába fordul, befelé fordul. Ezzel szemben, aki a lélek sötét éjszakájában van, ő képes továbbra is együttérzően viszonyulni azokhoz, akik esetleg bajban vannak, vagy valamiféle szükséget szenvednek.
És akkor nézzük végre, hogy mi a depresszió. A pszichiátria nagy kézikönyve azt határozza meg, hogy ha az itt látható tünetek közül legalább 5 tartósan, tehát legalább 2 hétig fennáll valakinek az életében, és a korábban az előbb említett okok viszont nem állnak fenn, akkor beszélhetünk depresszióról. Tehát melyek ezek a tipikus tünetek? A rossz hangulat és az örömtelenség az első, amit mindenki valamilyen szinten ismer. Aztán a depresszióban csökken az érdeklődés. Nem érdekel semmi, ami eddig lelkesített már. Abszolút nem számít fontosnak. Megváltozik az étvágy. Ezt úgy írják le a kézikönyvek, hogy vagy túl sokat teszünk, vagy túl keveset. És ezáltal a testcsúlyunk is sokszor látható változás valamelyik irányba. Ugyanígy megváltozik az alvásunk. Vagy nagyon sokat alszunk, vagy nem tudunk aludni hirtelen. A fáradtság nagyon jellemző a depressziós emberre. Lelassultság, úgyhogy tényleg a tempóját elveszíti az ember. Nagyon jellegzetes tünete a depressziónak, hogy a személy önmagát nagyon értéktelennek érzi hirtelen. És nem csak értéktelennek, hanem elkezdi vádolni magát. Egy hatalmas bűntudat lesz urá rajta. Emellett a gondolkodásában is van egyfajta lelassulás, kevésbé tud összpontosítani, nehezen dönt. És hát ami veszélyessé teszi ezt a betegséget, amellett, hogy nagyon-nagyon fájdalmas, és az egyik legnagyobb szenvedés az ember életében, hogy a depressziós embert foglalkoztatja a halál kérdése. Arról beszél, arról gondolkodik, fantáziál, és nem egyszer az öngyilkosság gondolata is felmerül.
Tovább haladva itt a pszichológiai, illetve a pszichiátriai vonalon, nagyon röviden szeretnénk még különbségtételeket tenni, hogy a depressziónak milyen fajtáit különíthetjük el. Két nagy csoport, amit általában el szoktak különíteni, az endogén, illetve az exogén depresszió formái. Az endogén depresszió belső okokra vezethető vissza, míg az exogén depresszió esetében valami külső kiváltó tényezőt találunk meg a betegség hátterében. Persze bonyolítja a dolgot, hogy az eseteknek egy nagy részében ez a kettő ez egybefolyik, vagy összekapcsolódik, tehát nem lehet tisztán az egyik, vagy tisztán a másik, vagy ritkán tisztán az egyik, vagy tisztán a másik van jelen. Ugyanúgy egyébként, mint ahogy a lélek sötét éjszakájában is, lehet még mellette valaki depressziós is, csak ugye a helyzet bonyolítása kedvéért. Az endogén depressziónak két fő formája létezik, a major, illetve a bipoláris depresszió, ahol a felhangolt szakaszok változnak a lehangolt szakaszokkal, tehát ez a túlpörgetett szakasz a magába fordulós szakasza. Amit az endogén depresszióról mindenképpen szeretnénk elmondani, az, hogy ennek a hátterében belső testi folyamatok állnak. Ez hát nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy ugye az agynak a működéséhez nagyon sok kémiai anyagra van szükség, és ezeknek a kémiai anyagoknak valahogy az aránya felborul, és ez fogja kiváltani ezt, amit már az előbb láttunk, ezeket a depresszív állapotokat, vagy depresszív tüneteket. Ez azért lényeges, mert abban az esetben, hogyha ilyen kémiai arány felborulásról beszélünk, akkor teljesen természetes az, hogy gyógyszeres kezeléssel ezekben az esetekben be lehet avatkozni, illetve szükséges is beavatkozni, mert hogy itt valamiféle anyag anyagcsere problematika, vagy anyagok túltengése, kevés anyag megléte áll a problémának a hátterében. Általában egy társadalmi jelenség, hogy a gyógyszerek bevételétől tartanak inkább az emberek, vagy azt mondják, hogy ő nem megy pszichiáterhez, mert nem akar gyógyszert feliratni magának. Itt szeretnénk néhány ilyen általános tévedést eloszlatni, ami közül az egyik az, hogy az antidepresszánsokhoz, tehát a depressziót kezelő gyógyszerekhez nem lehet hozzászokni. Ez egy nagyon fontos dolog, míg a szorongásoldókhoz hozzá lehet szokni, a hangulatjavító gyógyszerekhez nem lehet hozzászokni, tehát nyugodtan lehet ezeket szedni, nem lesz hozzászokási jelenség. Ami még itt fontos, az, hogy hát ugye mivel sokféle kémiai anyagról van szó, ezek sokféle arányban borulhatnak föl. Ennek következtében az, hogy kinek éppen milyen típusú gyógyszerre lesz szüksége, az nagyon egyedi, nagyon egyénfüggő. Ezt azért is fontos kiemelni, mert hogy lehet, hogy az ismerősnek bevált egyfajta gyógyszer, de egyáltalán nem biztos, hogy mondjuk nekem is ugyanaz a gyógyszer fog beválni. Itt időt kell hagyni arra, hogy a szakorvos vagy a szakember rátaláljon arra a gyógyszerre, ami beválik az illetőnél. És hát nagyon fontos a türelem is, mert hogy ezeknek a gyógyszereknek a hatásához, tehát az, hogy elérjék a kívánt hatást, minimum 5-6 hét kell, tehát ez egy másfél hónap. Hogyha másfél hónapig hiába szedjük a gyógyszert, és nem találunk semmiféle javulást, vagy nem érzékelünk semmiféle javulást, az hát egész egyszerűen azért van, mert hogy idő kell ahhoz, hogy ezek kifejtsék a hatásukat. És még egy fontos dolog, hogy hát minimum fél évig kell szedni ezeket a gyógyszereket. Ez türelem játék természetesen. Nyilván van egyfajta rossz érzés ezzel kapcsolatban, hogy én mondjuk nem akarok pszichiátriai gondozóba menni, vagy ott segítségért folyamodni. Ezeken muszáj túllépni, mert ugyanúgy, mint ahogy mondjuk egy banális fejfájásra beveszünk gyógyszert, mert azt mondjuk, hogy annyira fáj a fejem, hogy én ettől nem tudok dolgozni, ugyanúgy egy depresszióra is simán be lehet venni gyógyszert, mert hogyha ez a zavar engem, akadályoz engem a mindennapi tevékenységeimben, a kapcsolataim megélésében, és visszavezethető ez olyan okokra, amin a gyógyszeres kezelés segíteni tud, akkor természetesen én azt gondolom, hogy mindenképpen feladatunk az, hogy ezzel éljünk.
És ezt lelkészként is hadd erősítsem meg, anélkül, hogy minket támogatna bármilyen gyógyszergyár, hogy egy ember éli meg. Van testi oldala, van pszichés oldala, és van spirituális oldala. És a testet egy picit annyira működő képessé kell tenni, hogy tudjunk dolgozni a másik kettőn. Tehát ha visszamegyek erre, hogy tessenek belegondolni, vagy ki hogy átélte már, hogy egyszerűen ilyenkor pszichológiailag vagy spirituálisan dolgozni a depressziómon nem megy, ha a testem nem működik. Azért merem én is azt mondani, igenis papként, teológusként, hogy nem kell félni ezektől, nyilván a szakorvos írja fel, és nem a szomszédasszonyit szedem, és a testet hozzuk már olyan állapotba, hogy legyen kedvem találkozni szakemberrel, kimozduljak otthonról, ne az öngyilkosságon járjon egész nap az eszem, tehát a testet hozzuk működő képességbe. És azt is hadd mondjam el, hogy a testet tisztelni kell. Krisztus úrunk is karácsonykor tiszteli a testet, nem egyszerűen küld egy üzenetet, hanem fölveszi testi valónkat, és testi valónkban vált meg. Tehát ha meg akarunk gyógyulni, akkor nem egyszerűen mi atyánkokat kell mondani, bocsánat. Van úgy, hogy a testet gyógyítani kell. A vesének is, ha nem váltja ki az inzulint, nem azt mondjuk, hogy mondjál sok litániát, hanem az inzulint be kell venni. Itt is az agy nem működik, nem úgy termeli a szerotonint, vagy akármit, azt nem lehet imádsággal egyszerűen pótolni. Tessék a testet tisztelni. Be kell venni, egy kicsit az ember teste megerősödik, és akkor azt kijelentjük, hogy csak ez nem oldja meg, hogy beszeded a gyógyszert, és akkor rendben lesz egy fél év múlva depressziót, hanem stabilizál annyira, hogy dolgozunk a lelki és a spirituális okokon is.
És még egy praktikus tanács. Ha már rászántuk magunkat, hogy gyógyszerhez folyamodunk, akkor a pszichiáterhez kell elmenni. Minden magyar állampolgárnak van egy területileg illetékes pszichiátere. Oda el lehet menni beutaló nélkül is, nem kell szégyenkezni, bekopogni az ajtaján, elmondani a dolgokat, és akkor ez a pszichiáter kezelésbe vesz minket, és még arra se hivatkozhatunk, hogy túl drága a gyógyszer. A pszichiáter kollégánk kioktatott minket, hogy 90%-os támogatottsággal tud ő felírni nekünk gyógyszereket, és azért ezt meg tudjuk fizetni általában. Tehát ne a házi orvoshoz menjünk, mert ő drágában írja föl. A depressziónak van egy másik fajtája is, amelyet azért hívunk exogénnek, mert nem a biokémiai zavar az elsődleges oka, hanem valamilyen külsődleges ok váltja ki. Bár ez a külső ok lehet, hogy azért váltja ki a depressziót, mert már van egy alkati érzékenységünk, tehát itt is nagyon keverednek az okok. Olyan állapotokra gondoljunk itt, ahol olyan gyászunk van, már utaltam rá, amit nem dolgoztunk fel. Nem gyászoltunk el valamit, megrekedtünk a gyász folyamatban, hurcolunk magunkkal, valamilyen veszteséget eltemettük magunkban. Nem is gondoljuk, hogy esetleg egy depresszió azért alakul ki, mert mit tudom én 10 évvel ezelőtt még nem tudtam elengedni valamit. Ugyanígy a gyerekkori traumáink, ugye trauma, bármilyen sérülés, nehézség, amelyet az érzelmi memóriánk visz magával, nem tudunk róla, nem tudtunk még reflektálni rá, ezeket hordozzuk, és depresszióba sodorhatnak minket felnőtt korunkban.
Kicsit önkényesen emeltük ki itt ezeket a felsorolt exogén depresszió típusokat, de azt gondoltuk, hogy még két külső okról mindenképpen beszélni szeretnénk. Az egyik, aminek hát van egy ilyen nagyon szép elnevezés, ez a transzgenerációs trauma. Arra érdemes itt gondolni, hogy vannak olyan veszteségélmények, amelyek gyakorlatilag átörökítődnek egyik nemzedékről a másikra, nyilván nem genetikus formában, hanem valahogy a légkörben, a gondolkodásmódban adódnak ezek át. Azért gondoltuk, hogy fontos ezt megemlíteni, mert hogyha belegondolunk mondjuk Magyarországnak is a 20. századi történelmében, hát társadalmi traumából elég sok jelentkezett, ugye második világháború, 50-es évek megpróbáltatásai, nehézségei. Nagyon sokszor előfordult az, hogy beleszületett egy olyan helyzetbe, ahol már a család nagyon sok veszteséget kellett, hogy feldolgozzon egyszerre. Tehát sok mindent elveszítettek, biztonságot, közeli hozzátartozókat, társadalmilag felborultak a társadalmi viszonyok. Tehát nagyon sok veszteségélmény terhelt családokat, és hogy valahogy ez nyilván a családnak a légkörét is meghatározta, vagy nagyon sok esetben meghatározta, nem kötelező módon. És ebben a veszteségekkel terhelt légkörben, hogyha egy gyerek nevelkedett, akkor nagyon könnyen maga is hát magába szívhatta ezt a depresszív hangulatot, ami a fel nem dolgozott veszteségeknek a következménye volt. Azt hiszem, hogy ezzel manapság azért muszáj számolnunk, tehát tényleg akikkel körül vagyunk véve, vagy azok a generációk, akik ugye itt a 20. századnak a történelme során ebben érintve voltak, hát nagyon sokszor beszámolnak hasonló jelenségről. És még egy exogén depresszió fajta, az időskori depresszió, illetve hát nyilván annak is vannak endogén összetevői. Ugye, ha belegondolunk, az időskorban nagyon sok a veszteség. Gondolhatunk itt a fizikai veszteségekre, hogy egyre nehezebben tud megtenni dolgokat, egyre nehezebben tud kimozdulni, nem tud adott esetben olvasni, hallása megromlik. Tehát nagyon sok a veszteség, és ezek a veszteségek nyilván mind gyászélményt vagy gyászreakciót produkálnak. Meghalnak körülöttük az ismerősök, barátok, rokonok, szintén sok gyászra van ok. Akkor nyilván ez egyfajta elmagányos is vezethet, és amit még ki kell emelni, az az, hogy a hosszantartó fizikai fájdalom szintén nagyon sok depressziós tünetet produkál.
Beszéljük meg. A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsorát hallották.
Hírpercek.
Kijelentések helyett váltsák valóra élelmiszer segélyekről tett ígéreteiket az adományozni szándékozó